Sziasztok, ez itt a What the Film podcast legújabb adása. Én Szűcs Andrá vagyok, én leszek ma konferenciétok, és mint mindig, itt van velem a stúdióban Fodor Fanni.
Sziasztok!
Bozó Antal.
Sziasztok!
És Szarka Roland.
Sziasztok!
A mai műsorban 6 filmet fogunk kitárgyalni. Az első a Martin Eden, amit a Cirkó film jóvoltából tekinthettünk meg, utána jön az Enola Holmes, The Devil All the Time, The Social Dilemma, a David Attenborough-os Netflixes dokumentumfilm, illetve az Alive. És akkor Tonó és Fanni, kezdjétek is, légy szíves, a Martin Edent, ami ugyebár egy 1909-es könyvadaptáció alapján született, amit nem más, mint Jack London írt, és ennek a filmadaptációját néztétek meg a Cirkó moziban. Mi volt róla a véleményetek?
Én szerettem. Én voltam az, aki a leginkább akart eredetileg megnézni, mert én szoktam szeretni az olasz filmeket. És szerintem érdekes is volt, mert a sztori ugye az, hogy van benne egy történet elején fiatalabb ember, aki nem végezte el a megfelelő iskolákat, viszont beleszeret egy lányba, aki egy felsőbb körökbe tartozó családnak a lánya, és szeretne vele egy szintre kerülni, úgyhogy próbálja kiművelni magát, és meg is tetszik neki az irodalom, és próbál ő maga is íróvá válni, és tanulgatja, és az évek során egyre jobban elsajátítja, és közben hatása van ugye rá a különböző társadalmi konfliktusok, és a különböző mozgalmak, amik akkor éppen a kort meghatározták.
Mennyire hozta vissza esetleg a film a könyvnek az ilyen nagyon leíró stílusát? Mennyire volt vontatott? Akkor inkább úgy kérdezem.
Nem ismerem igazából ezt a könyvet, szóval én azt tudom mondani, hogy a filmben nem éreztem vontatottnak. Tehát ahhoz képest, hogy a film 2 órás volt, hosszabb film.
Igen,
nem...
129 perces, igen. Egészen pontosan.
De ezen én például nem éreztem, mondjuk nem tudom, én általában szoktam szeretni hosszabb filmeket, szóval Fanni, mit gondolsz?
Hát én nem szoktam szeretni, de egyébként ez tényleg nem érződött nagyon hosszúnak, vagy hát ilyen vontatottnak. Nagyon érdekes volt az elején, nagyon-nagyon hozta ezeknek az olasz filmeknek a hangulatát, hogy itt az olasz emberek, az olasz tájak, meg ugye egy kikötőbe is játszódott, és nagyon érdekes volt, hogy ahogy a főszereplőnek változtak a szemléletmódjai, úgy egy picit mindig a kamera munka is változott, szóval tök más képeket láthatunk az elején, nagyon sok ilyen leíró, bemutató, statikus képpel volt tele a film eleje, és aztán a vége felé meg ezeket egyre inkább elhagyták, és mindig ugye a főszereplőnek az ilyen lelki állapota tükröződött így a kamera munkában, meg a képekben, úgyhogy ezt én nagyon érdekesnek találtam, meg a történet is nagyon magával ragadott a főszereplőt. Néha nagyon utáltam, néha nagyon szurkoltam neki, de közben meg így a végén mégis csak az volt, hogy így nem tudtam teljesen utálni, de mindenképpen egy ilyen érzelmi hullámvasút volt egy kicsit.
Szóval akinek esetleg felkeltette ez a film az érdeklődését, az továbbra is megtekinteti a Cirkó moziban, és akkor most abszolút átnyargalunk a Netflix területére. Az első, az az Enola Holmes című film lesz. Minden tele volt vele, mondhatni, nem is tudom, 2 héttel ezelőtt mutatták be, talán, hogyha jól emlékszem, úgy bő 2 hete. És tényleg a csapból is ez folyt egyébként. A színészek, akikért igazából megnéznénk, elsősorban Henry Cavill, szerintem. Jó, a Tonónak nem. Nekem igen, Sam Claflin, és ugye a főszerepet, tehát magát az Enola Holmes, ugye Millie Bobby Brown játsza, akinek nekem a játéka egy picit túl van tolva. De ez talán csak a film stílusából adódóan van kapcsolatteremtés a kamerával, tehát vannak benne olyan jeletek, amikor a színész direktbe ki beszél úgymond a jelenetből, tehát a néző felé, ez nekem picit ilyen ripacskodásnak tűnt végig. Nagyjából nem igényeltem volna igazából ezt az egészet. Én elhiszem, hogy a rendező ugye ezt akarta, de nekem ilyen picit kapkodós, néha eltúlzott infantilis film lett. Attól függetlenül, hogy a hangulat egyébként nem rossz, illetve ugye maga a történet sem, a színészgárda sem, de valahogy nekem úgy mégse jött át. Ti hogy vagytok ezzel?
Nekem igazából tetszett benne a Millie Bobby Brown-nak a játéka. Szerintem is túl van tolva ez a negyedik falát és folyamatosan a nézőnek kibeszélés, tehát ezt túl használja a film. Egyébként azért érdekes, mert a rendezője az a Fleabag című sorozatnak a több részét is készítő.
Igen, Harry Bradbeerről van szó.
Igen, igen, aki a Fleabag, ennek is rendezte a részeit. És ott például a Fleabag az az utóbbi időkben az egyik legjobban használta ezt. Úgy látszik, hogy kell hozzá egy jobb író is, mert ugye annak a Fleabag sorozatnál kellett hozzá a Phoebe Waller-Bridge-nek az írói vénája is. Itt például a forgatókönyvön egy picit ez így elvérzett, viszont én nem hibáztatnám Millie Bobby Brownnak a játékát emiatt, tehát szerintem ő, amit kapott, azt jól játssza el benne. Végül is egy ilyen kicsit még a világban tapasztalatlanabb lányt játszik.
16 éves kora létére egyébként úgy elver egy 40-es évei elején közepén járó testes felnőtt férfit, hogy azt egyébként szerintem bármilyen akciójelenet megirigyelni. Tehát igen, ez is
az anyja kiképzi a sztoriba, és akkor az vagy bárkivel tud izélni. De az egyébként játszik benne többször a film, hogy amikor veszélyben van, és amikor például próbál alkalmazni valamit, akkor előfordul, hogy nem tudja alkalmazni, mert hogy nincsenek ugyanabban a fizikai testsúlyban, tehát nem tudja megcsinálni adott dolgot, tehát ez szerintem oké volt.
Én a Guy Ritchie-féle Sherlock Holmes filmekhez vagyok szokva, illetve azokon szocializálódtam, hogy a Sherlock Holmesról van szó, remélem ezért senki nem fog engem megkövezni.
Én biztos.
De szóljatok közben nyugodtan. De annak például örültem, hogy a Harry Cavill-féle Sherlock Holmes az abszolút nem hajazott a Robert Downey Jr.-ra. Szóval Harry Cavill az így hozta, ahogy a Tonó fogalmazott, még a Witcher-ös ilyen balta arcot. Hümmögés nem volt benne, azt bevallom őszintén, azt hiányoltam, illetve félmeztelen jeleneteket is.
De ez nagyobb, ilyen elegánsabb visszafogottság az ugye meg volt benne, meg ez a kicsit...
Kicsit egyébként ilyen néha ilyen gyogyósnak éreztem, vagy nem is tudom, mint hogy nem teljesen tudná, hogy most éppen melyik univerzumban létezik, de attól függetlenül, mondom, tetszett a film, meg így jó volt, a Sam Claflin talán szerintem ő azért picivel, hát nem picivel, jóval feljebb tolta a színvonalat.
A Mycroftot játszott.
Igen, a Mycroftot játszott, egy ilyen igazi nőgyűlölő, nem is tudom, ugye igazából e köré épül a sztori, hogy a nők is ugye egyenjogúvá váljanak a férfiakkal, és hogy elkezdődjön úgymond ez az emancipációs folyamat, így ezt kísérhetjük végig. Úgyhogy egy abszolút utálatos valakit játszott benne, nekem ez tetszett. A bajsza az már annyira nem, de ízlések és pofonok. Egy 2 óra 1 perces film, szerintem igazából szórakoztató, engem még egyszer mondom néha irritált.
Hát én még csak annyit tennék hozzá, hogy igazából aki csak Henry Cavill miatt nézni meg ezt a filmet, az egy kicsit azért csalódni fog, mert inkább csak mutatóban van ő így benne, de az legalább nagyon jó. De egyébként igen, ugye a feminizmus témáját fitoktatja egy picit ez a film, és aki attól félne, hogy ez mondjuk így túl van tolva, vagy nem tudom, hogy így nagyon le akarják nyomni a torkunkon. Szerintem a film az így abszolút megmarad a normális keretek közt, tehát nem viszi túlzásba ezt a kis csajok, legerősebbek, legyőzünk minden 200 kilós faszit is. Nem éreztem ezeket a verekedős jelenteket se annyira irreálisnak, amiket ugye említettetek, úgyhogy szerintem teljesen a keretek közt megmaradó, tökre élvezhető film, még a fiatalabbaknak is szerintem.
Én még azt kifogásolnám így az egész filmmel kapcsolatban, hogy végig az volt az érzésem, hogy okosabbnak próbál tűnni, mint amilyen. Szóval ezekről az ilyen kis Scrabble-szerű szókirakóssal, az eldugott üzenetekkel sok volt, és mégis kevés.
Hát igen, de szerintem hozzárakott az is, hogy hát egy gyerekről van szó kvázi, tehát azért néha benne volt az is, hogy mondjuk tévedett. És szerintem ez így kellett bele, mert már túlságosan ilyen overpowered lett volna a Millie Bobby Brown karaktere, hogyha mindent azonnal meg tudott volna oldani. Meg igazából voltak számára is tanulságok, ami épp ezért, ahogy mondtam, hogy a fiatalabbaknak is ajánlanám, mert szerintem számukra is vannak benne ilyen tanulságok, például, hogy nem kell mindig mindent egyedül megoldanod, hanem nyugodtan kér segítséget.
Illetve, hogy a pasik mindig csak bajt hoznak. A szerelmi szál.
Ez nagyon aranyos volt.
Igen, ez nagyon jó.
Nagyon cuki. De nagyon aranyos. Igen, tehát ugye abból is adódnak bonyodalmak, de persze a végére, hát ez nem egy tini dráma, úgyhogy így számíthatunk igazából a happy endre mindenképpen.
Meg a folytatásokra.
Igen. És hát akkor most így picit elhatárolódva a vígjátékoktól jön a The Devil All The Time, vagyis mindig az ördöggel. Így fordították le magyarra. Ez is egy 2 óra 18 perces thriller per pszichológiai thriller. Ez is egy könyvadaptáció alapján készült film. Olyan sztárokat sorakoztat fel, mint Robert Pattinson, Bill Skarsgård vagy Tom Holland. Meséljetek róla, én őszintén szóval ezt a filmet nem láttam a kínálatunkból, úgyhogy nekem túl depressziós volt már így az előzetese alapján, szóval ezt rátok bízom.
Akkor kezdem én. Nekem az előzetes igazából már nagyon meghozta a kedvemet a legelején ez a filmhez, ahhoz képest kicsit későn néztem meg végül, de hallottam rengeteg olyan kritikát róla, nagyon sok mém született arra, hogy mindent kommentelnek ebben a filmben, és kicsit tényleg a narráció olyanná teszi, mintha valaki felolvasná a könyvet, és mi csak ehhez látnánk illusztrációkat a képsorokban. Ennek ellenére szerintem verhetetlen hangulata van a filmnek, ezt többször beszéltük adáson kívül, hogy nagyon Cormac McCarthy világát idézi az egész igazából. Szerintem az alakítások viszik el a hátán a produkciót egyébként, mármint Tom Holland, amit leművel az egész film alatt, és Robert Pattinson most már szerintem végképp levetkőzte magáról a Twilight-nak összte előítéleteket. Ebben az évben azért nem egy nagy alkotásra neve mellett, plusz még most készül a Batman is, úgyhogy nagyon szurkolok neki, hogy végre az alapján ítéljék meg az emberek, amit körülbelül 10 éve
az asztalra. Az egy fiatalság bolondság.
Igen, az egy kicsit
nagy
felement.
Baklövés.
De vannak hibái a filmnek, az tény. Szerintem kicsit túl is van húzva, én egy fél órát lefaragtam volna belőle. Főleg az elejéből, mert ott a Bill Skarsgård jelenetei az elején azok, hát nem vitték sokkal előbb a sztorit szerintem. Ha a körítést meg is adták, de nem voltak túl lényegesek, főleg a háborús flashbackekre gondolok. Egyébként nem vált a kedvencem, de én kifejezetten szerettem ennek ellenére, viszont Tonónak nagyon eltérő véleménye lesz, úgyhogy át is adom a szót.
Tulajdonképpen a színészeket ezt én is ki tudom emelni benne, hogy tök jók voltak, és én szeretnék ráduplázni a Robert Pattinsonra, mert Robert Pattinsonnak idén ez a második filmje a Tenet mellett, amiben ő volt a legjobb, aki a legjobb alakítást nyújtotta, tehát keveset van a filmben. Igazából Tom Hollanden kívül mindenki keveset van a filmben, mert nagyon fel van osztva, hogy vannak a karakterek. Szerintem abszolút elviszi azokat a jeleneteket, amiket neki kell játszani. És Tom Holland játéka is nagyon jó, és szerintem jót is tesz a karrierjének, hogy végre vállalt ilyen filmet is. Ezek részemről a pozitív dolgok. A negatív az, amit ugye Roland is mondott, hogy olyan, mintha igazából most a könyv változatot látnám, amit valaki úgy elfelejtett rendesen megfilmesíteni. Tehát nincs semmi rendezői koncepció. Én legalábbis nem találtam mögött a rendezői koncepciót, hogy most ez hogyan kerüljön filmre, hanem tényleg így szerintem így mondatról mondatra így fölmondják a könyvet, és
Akkor lehet, hogy ez az én filmem, mert én mindig azt kifogásolom, ugye minden adaptációban, hogyha nem lépésről lépésre követi az eredeti történetet.
Igen, de hogyha így lépésről lépésre követi, úgy pedig valahogy nekem nem adja át eléggé azt a hangulatot, tehát mindenki egy csomó olyan írta, hogy ez ilyen nagyon lehangoló, és nem tudom, nekem például pont az a problémám, hogy nem eléggé Cormac McCarthy is igazából. Tehát,
Tonó elet szerette vágni.
Nem, hanem hogyha ezt a műfajt vállalja a film, és ez volt a könyvé, és elvileg ez a könyvé, ugye pusztulás szélén élő embereket, és az ő összefonódó élettörténeteiket követi, bennem nem kelt semmi érzést így a film nézése közben. Tehát olyan, mintha így nézném, de úgy annyit nekem nem ad.
Egy nyilván nagyra becsült filmes tanáraink erre szokták azt mondani, hogy a film is más eszközkészlettel dolgozik, illetve ugye egy regény is, vagy egy könyv is illetve, más hogy készlettel rendelkezik, más a nem is tudom, a felbecsülhető értéke, illetve eltérő művészi értékkel bír és rendelkezik.
Igen, csak
ezt
itt nekem
nem
pont az a
lehet áthidalni,
nekem itt pont az a problémám, hogy ez a film, ahogy én érzékeltem, a saját filmes eszközeit nem használja. Tehát nem él semmilyen eszközzel, hogy filmesebbé tegye az élményt.
Az viszont rendszeres.
Pont említettem is, hogy én szoktam szeretni hosszabb filmeket, de én ezt így a végére már így kezdtem egy picit unni.
Egyébként szerintem az is sok volt egy kicsit, hogy több korszakot próbáltak felelni, tehát lehet, hogy nyilván a könyvben is így van, de szerintem érdemesebb lett volna egy-egy generációt kiragadni, akit igazán meg kell mutatni a film, mert nem tudom, hogy a könyv mennyire tűnik túl hosszúnak olvasva, de itt szerintem nem fértek bele azok az időugrások, amik pont ezt a hosszúságot eredményezték a végén.
Hát a könyv állítólag zseniális, tehát mindenhol azt írogatták le, és sokan várták is emiatt ezt a filmet, és nem tudom, hogy úgy jobban működne, de lehet, hogy ezt egy mini sorozatban kellett volna mondjuk 3 részben megcsinálni, és akkor egy korszakonként egy-egy 50 perces részt megcsinálni belőle.
Már úgy vevő lennék.
És nem is lenne annyira tömény, mint így ebbe a 2,5 órás filmbe.
Igazából több volt benne, sajnos, mert a tematika is nagyon érdekes, adta magát, főleg ezzel a rural, falusi, amerikai környezettel vegyítve ez a szekta téma nagyon sok potenciált hordoz magában, csak ebben most én is azt érzem, hogy nem sikerült kihozni a maximumot, de ennek ellenére én azt javaslom, hogy akinek esetleg az előzetes bejött, az bátran tegyen vele egy próbát, mert rossz filmnek abszolút nem mondanánk. Szerintem ebben megegyezhetünk.
melyiket éri meg mondjuk könyvolvasás, és utána filmnézés, vagy mondjuk teljesen elhatárolódva mondjuk a könyvtől inkább a filmre?
Én ismeretlenül is, úgyhogy nem olvastam még a könyvet, azt javasolnám, hogy inkább a könyvet olvassák szerintem.
Igen, egyébként ez egy 2011-ben publikált, mindössze 272 oldalas könyv Donald Ray Pollock írásában.
Igen, és egyébként a filmben a narrációt, ez egy-egybe az írója csinálja, tehát őt kérték meg a filmkészítői. És nekem egy picit emiatt pont ráerősít arra, hogy mintha most így felolvasná a saját könyvét nekem. Nagyon jó hangja van egyébként. De rengetegszer nagyon jó hangja, tehát tök jó narrátor. Csak többször van olyan jelenet, hogy ahelyett, hogy eljátszatnák a színésszel az adott érzelmet, ő bemondja, hogy mit érez úgy magában a szereplő, és így ezt én így nagyon köszönöm, csak lehet, hogy én ezt így szívesebben nézném, ha már film.
Két legyet egy csapásra. Így tényleg nem kell elolvasni a könyvet, mert valaki megnézi a filmet, tényleg kettő az egyben megkapja.
Ha valahol kötelező olvasmány ez a könyv, akkor szerintem nyugodtan meg lehet nézni ezt a filmet.
Ó, igen, a régi szép idők, amikor még megkerestük mindent, amit csak lehetett. Voltak Legyek ura, nem is tudom, Pál utcai fiúk. Egyből az volt, menjünk haza és nézzük meg a filmet. Akkor hát, ha jó, hát igen, a tanárnő az általában egyből rájött, hogyha csak a filmet néztünk meg, de itt most igazából szerintem ennek a lebukásnak a veszélye nem fenyeget.
Igen, de tehát azért én is így, itt azt mondanám, hogy a könyvet olvassák inkább az emberek.
De egyébként filmes műsor vagyunk, szóval senki
igen, tehát ez egy ilyen ritka alkalom.
Igen.
Viszont abban én is egyetértek, hogy tehát nem csalódás a film, tehát mindenképpen vannak erényei, a színészek tényleg nagyon jók, rengeteget dobnak igazából az élményen, és akit érdekel tényleg ez a történet, és aki szereti az ilyenfajta történeteket, az utálni nem fogja ezt a filmet, és lehet, hogy meghozza a kedvét a könyvhöz, ha mégis a filmet látja hamarabb, szóval sokat veszteni nem lehet vele.
Jó, akkor a következő filmünk az a The Social Dilemma, az első dokumentumfilmünk a mai kettőből, amit társadalmi dilemmára fordítottak, és ez egy 1 óra 34 perces Netflixes dokumentumfilm, ami szerintem elég informatívra, talán túl informatívra és túl tömörre is sikerült, szóval néha így értettem a lényegét, és teljesen jól fel volt építve, és fel volt vezetve, de iszonyatosan sok, és szerintem ugye egy nézése, vagy első nézése, hogy nem teljesen tudja az ember befogadni az összes információt, ami rázódul. Ugye a nagyobb social media felületeknél alkalmazott ex-dolgozók, igazából akik így elmondják a véleményüket, hogy a Facebook, az Instagram, a Twitter, és még sorolhatnám a Redditen keresztül, az összesnek igazából hogyan, vagy milyen mértékben az a célja, hogy az embert és az ember igényét tegye forgalmazható termékké, illetve hogy ahogy beleegyezünk és regisztrálunk a Facebookra, vagy az Instagramra, az milyen következményeket von maga után, és hogy a Z generáció, vagy az 1996 után születettek, már mennyire elvesznek ebben a világban, és mennyire nem igénylik a személyes társadalmi interakciókat az embertársaikkal, teljesen elvesznek tényleg a social media felületek világában. Úgyhogy igen, tehát elég tömény, próbál így segítséget nyújtani, engem annyira nem sokkolt, szóval mondott számomra is új információkat, és ezeket így mind tisztában voltam vele, de azért úgy mégiscsak picit úgy milyen érintett, sajnos én utána ugyanúgy nyomkodtam tovább a Messenger-t, elnézést kérek érte, de igen, szóval azért mégiscsak szerintem mondjuk nem azt mondom, hogyha leültetik elé mondjuk a 12-13 éves gyereket, aki mondjuk pont egy ilyen átalakuló korszakban van gimnázium előtt, hogy most akkor megváltozik az élete és gondolkodás módja, de attól független egyébként szerintem mindenkinek érdemes lenne megnéznie.
Egyrészt én kicsit ellentmondásosnak érzem, hogy ezt a projektet a Netflix pénzelte, mert annak ellenére, hogy nem közvetlenül social site, ők pont abból élnek, hogy mi mértéktelenül fogyasztunk médiatartalmakat, mert a binge-watchingra építették ki.
Akkor itt most ezt, ők nagyon is használják ezeket a minket elemző és folyamatosan kihasználó.
Ez a milyen filmek
igen,
tettenének
szóval
neked.
Lényegében szerintem csak annyiban különbözik a Netflix a social site-októl, amiket itt bírál, hogy filmes tartalmakat fogyasztunk, nem az ismerőseink által posztolt kontentet. Amúgy engem sem sokkal le különösebben, főleg azért, mert szerintem aki hosszabb ideje használ közösségi médiát, az ezekkel az információkkal már, ha más nem, a Facebookkal kapcsolatos perben belefutott. És úgy gondolom, hogy amíg tovább használjuk ezeket az oldalakat, addig ezeket lényegében el kell fogadnunk, meg el kell tűrnünk, amiket bemutat, mert engedélyt adtunk rá egyrészt, másrészt meg vagy lemondunk róla, vagy elviseljük, igazából nem nagyon van középút, tehát itt most nem lehetünk forradalmárok, hogyha én azt mondom, hogy hú, hát akkor én holnap letörlöm a telefonomra az összes közösségi szájtot, akkor egyrészt egy erős FOMO érzésem lesz, azért, mert szükségem van rá a kapcsolattartáshoz és a tanulmányaimhoz jelen pillanatban, másrészt meg a Facebook nem fog belehalni abba, hogyha veszít pár 100 000 millió felhasználót, mert így is óriási bázisa marad, akik ezt vagy nem veszik tudomásul, vagy nem érdekli őket. És azzal, hogy regisztrálunk, és minden felugró üzenetet leokézzünk, egyikünk se olvassa soha a felhasználási feltételeket, mindenre engedélyt adunk, és szerintem ez nem fog változni. Szóval nekem igazából nem mondott újat ez a film. Szerintem rettenetesen sokkoló akart lenni, és...
Szuggesztívnek szuggesztív volt. Szerintem pont azt megadom. A szakértők véleménye miatt.
Igen, meg azért más lesz olyan emberektől hallani, akik tényleg ebben dolgoztak és beleláttak.
És hogy most már ők is azt mondják, hogy hát ezt elcsesztük.
De most kicsit előre utalok a David Attenborough filmére, hogy míg ott egyénileg is tudunk változást elérni, itt szerintem nem, mert szimplán a saját szokásainkat meg tudjuk változtatni, a saját szabadidőnkből felszabadíthatunk egy részt, de ez semmit nem fog az összképpen változtatni, szóval szerintem ezt szimplán el kell tűrni. Jó, hogyha tudomásul veszük, meg tudunk róla, hogy van ilyen, de nem hiszem, hogy bárkinek változás az az életében ez a film.
Igen, tulajdonképpen maga a film az nem fog semmi cselekvésre rávenni, tehát megnézed a filmet, aztán így írsz róla mondjuk valamelyik általad használt közösségi médiában, hogy mennyire durva volt. Így körülbelül így.
Írsz a havarodnak, hogy nézd meg, mert igen, ez nagyon igen. Durva.
Nekem azt az lökést megadta, hogy a telefonomról én letöröltem most a közösségi médiákat, és otthon csak a gépemen nézem, tehát ennyivel csökkentettem a napi fogyasztásomat, de ez tényleg így nem tudom, milyen csepp a tengerben, vagy nem tudom, hogy mondják. Szóval nem fog változást hozni. Annyiban, amit most Roland is mondott, fontos a film szerintem, hogy tényleg most ezt azoktól halljuk konkrétan vissza ezeket a dolgokat, amikor úgy nagyjából már tisztában voltunk mi is, akik ott dolgoztak. Tehát ők tulajdonképpen így valamennyit így elmondanak belőle, hogy mik a legproblémásabb dolgai, és még picit próbálnak arról is beszélni, hogy ez mihez vezethet, és valószínűleg fog is vezetni úgy pár éven belül.
Nekem az a rész tetszett egyébként a legjobban, amikor egy pszichológus professzornő beszél pont arról, hogy milyen szinten lehet tényleg így az agyat befolyásolni, és hogy hogyan, nem is az, hogy hogyan alakul ki, hanem hogyan vagyunk képtelnek levetkőzni ezt a bennünk kialakult automatikus social media felületek iránti addikciót. Tehát körülbelül lehetetlen, tehát egy mai tényleg 10 éves számára, tehát nálunk még ugye nem feltétlenül voltak okostelefonok, mondjuk ilyen 11-12 éves koromban, mondjuk én vagyok itt a rangidős, nálunk még nem, de nekem az, hogy nyomógombos telefonom volt, utána nyilván megjelentek, ugye azzal együtt, mert mindenkinek van mobilnete, tehát igazából óhatatlan, de tényleg szerintem ennek az egésznek az a baja, hogy szocializációs képességeiket veszítik el, és igazából ezek halványulnak el, tehát egy csomó jelenet van a filmben, amikor a kisrácot mondjuk hívják, nem is tudom, beszél vele a haverja, és nem megy oda ahhoz a csajhoz, és a következő lehet már az, hogy ülnek egymás mellett, így a suli büfében, vagy csak egy ilyen aulában, vagy nem is tudom, hogy hol is, egymás mellett ülve nyomkodják a telefon. Vagy mondjuk foci edzésre kellene mennie, de ugye az anyukájával fogadtak abban, hogy nem bírja ki mondjuk egy hétig telefon nélkül. Nem árulok el szerintem nagy titkot, hogyha elmondom, hogy valóban nem bírta ki, és utána egész, tehát éjszakább, sőt, reggelig telefonozott, fáradt volt, és utána még a foci edzés helyett is. Tehát egy szociális, tehát egy sport eseményt is kihagy azért, hogy ő a folyosón ülve nyomkodhassa a telefonját, és nézegesse azt, hogy mi van a Redditen, mi van a Facebookon, és ez szerintem viszont már valóban egy betegség. Tehát szerintem ez sújtja a legtöbb embert így a mai 21. században, és fogja is.
Igen, és a film igazából ezeket bemutatja, viszont ha már így említed ezt a részt, akkor azt tegyük is hozzá, hogy igaz, a filmnek van az a része, amelyikben a dokumentumfilm rész megy, amikor ezek a korábban a social media szájtoknál dolgozó emberek beszélnek róla, ez a dokumentum rész, és ezt közben így próbálják valamennyire aláhúzni egy szkriptelt részsel, amit színészekkel játszadnak el. Tehát ez volt ugye, amiről így beszéltél.
Igen, ilyen élő példa bemutatás igen. Zajlik igazából így párhuzamosan, mintha egy ilyen laboratóriumi kísérletet narrálnának végig.
És körülbelül. Szerintem egyébként ez a rész attól függetlenül, hogy fontos dolgokról beszél, egy kicsit túl van benne tolva, és nagyon szájbarágosra sikerült.
Tehát igazából mindenki nézze meg, akkora nagy változást szerintem nem fog tapasztalni, de talán leesik neki a tantusz, értelmes emberek beszélnek benne értelmes dolgokról, szerintem ennyi igazából elég egy dokumentumfilm kapcsán, hogy értékelhető legyen. És akkor most a következő, ami egy másik problémára virágít rá, ami így a mai világban nagyon fontos, az a David Attenborough dokumentumfilmje, szintén a Netflixen. Ezt én nem láttam, de akkor meséljetek róla, léci.
Szerintem David Attenborough nevével mindenki találkozott már, mert szerintem egy olyan ikonikus ember így a természetfilmek világában, amit szerintem mindenki hallott már, vagy legalább szerintem adták nálunk nagyon sok dokumentumfilmjét, egy 94 éves, hát természettudós, aki egész fiatal kora óta bejárta az egész világot, és ő igazából a saját bőrén tapasztalta azt, ami az elmúlt 100 évben környezeti változás történt itt a bolygónkon, és igazából ezt mutatja be ebben a dokumentumfilmben, és hát nyilván nagyon erősen a globális felmelegedés és a hasonló problémákról esik szó így a hát a második felében körülbelül a dokumentumfilmnek, de igazából már az elején is ugye ezzel kezdi a témát, és hát végigvezeti azt, hogy hogyan változott meg az egész világ, hogyan lett egyre több ember a bolygón, hogyan alakult ki ez a környezetszennyezés, amiből ma a legnagyobb problémák származnak, és hát egy nagyon ijesztő jövőképet is elénk állít, hogy mi lesz akkor, hogyha ezzel ellen nem teszünk most semmit. És szerintem ez egy nagyon erősen felépített dokumentumfilm, és nagyon hiteles, ugye, hogy az ő szájából halljuk ezeket az információkat, mert ő ténylegesen az az ember, aki ezt átélte, és ehhez ért is. És én örülök egyébként, hogy ezt a Netflix forgalmazza, és ugye van hozzá magyar felirat is, meg minden, mert szerintem ez még inkább olyan, amit mindenkinek látnia kéne, mert még a mai napig nincsenek sokan tisztában azzal, hogy mit jelent a klímaváltozás, meg a globális felmelegedés, és ez eléggé érthetően és képekkel, elég erős képekkel bemutatja ezt.
Egyébként ennek kifejezetten örültem, amikor láttam a top listában, hogy már a megjelenés napján top 2 volt az országban, most a felvételkor azt hiszem 4. helyen áll. Szóval tök jó, hogy itthon is érdekli az embereket ez a téma, mert én egyébként imádom a tamború munkásságát, és tök sokszor azt tapasztaltam, hogy amikor átmegyek teljes fanboyba a Planet Earth kapcsán, ami itthon bolygónk a Föld néven futott, akkor nagyon kevés emberre találkozom, aki tényleg látta is ezeket, és jó látni, hogy most ez végre képes volt annyira megmozgatni a közönséget, hogy top listára is kerüljön. Egyébként szerintem azért különösen sokkoló az, amit elmond, mert amikor így általánosságban beszélünk a globális felmelegedésre, akkor ez már egy sokszor elcsépeltnek is érződik, hogy jó, hát ez egy régóta fennálló probléma, és én most realizáltam, hogy igazából ez egy ember öltő alatt ment végbe. Tehát oké, kivételesen hosszú és eseménydús életet élt Attenborough, de látni a felvételeket egészen gyerekkorától kezdve a fekete fejes nittektől a mai napig, az ő teljes élete alatt következtek be ezek a változások, és ő ezt végig kellett, hogy nézze, és nagyon-nagyon lehangoló belegondolni, hogy már az is durva, hogy szerintem ezt mindannyiunk nevében mondhatom, de magamon különösen érzem, hogy nem éltem ezért olyan sokat eddig, de gyerekkorom óta is rengeteget változott minden, mint felborultak teljesen az éjszakok, teljesen őrült lett az időjárás, és ez 20 év alatt zajlott le. Az, hogy neki 90 év alatt milyen tapasztalatai vannak, az, hogy hogy fér bele egy ilyen hatásos másfél órába, azt így nem is értem. De remekül van felépítve egyébként, hogy egyre sokkolóbb legyen, és a végén, amit említett Fanni, ez a jövőkép, ugye amikor megmutatja, hogy ha így haladunk tovább, akkor 10 évben és 30 évben belül mi fog következni, az katasztrófa filmbe illő. És nagyon durva ezeket a képviselőket úgy nézni, hogy ez így a realitás. Tehát ha nem változtatunk, akkor konkrétan ez fog bekövetkezni, és ezek nem valamilyen elborult és eltúzott képek. És ha Attenborough 94 évesen, ez még annyira érdekli, hogy egy ilyen komoly munkát csinálja belőle, akkor nekünk is kutya kötelességünk változtatni szerintem. Egyébként inkább azt érzem, hogy ez egy üzenet nekünk, mert ő már azért tudja, meg mi is tudjuk róla, hogy nem feltétlenül őt fogják érinteni a 10-30 év múlva bekövetkező események, hanem a következő generációkat.
Igen, és ami nekem a legjobban tetszett benne egyébként, hogy legtöbbször, amikor a globális felmelegedésről van szó, akkor nem mutatnak megoldásokat, vagy mindig csak ezek az ilyen alapmegoldások, hogy legyél vegán, meg nem tudom, ne használj műanyag zacskót, ami viszonylag ilyen kicsi dolognak tűnik, és úgy gondolom, hogyha attól, hogy egy ember nem használ soha többi műanyag zacskót, attól még nem fog megállni a... Jó, nyilván, hogyha az egész világ egy nap úgy döntene, hogy akkor mostantól nincs műanyag zacskó, akkor bekövetkezne, de ez azért nem reális, valljuk be. Viszont ebben a filmben a végén az összes tárgyalt problémára ő mutat egy megoldást. Ő leírja azt, bemutatja azt, hogy mit kéne tennünk ahhoz, hogy ezeket a problémákat semmisé tegyük. Például mondok egy példát, hogy az esőerdőt ugye kiírtják, és ő pedig elmondja azt, hogy ha befejeznék az írtást, és csak azon a területen termesztenének az oda már újra ültetett ilyen pálma, fákat, illetve ilyen szója növényeket, ezeket mondta, azt hiszem, akkor ugye megmenthetnénk az esőerdőket, mert hogyha egyre kevesebb az esőerdő, akkor egyre kevésbé tudnak ők nedvességet termelni, és egy idő után bozott tüzek lesznek, és ki fog az egész esőerdő halni, ami pedig nyilván további dominóként fogja érinteni az egész világot, de hogyha azt tennénk, hogy többé nem vágunk ki egy darab fát sem, akkor elég lenne az a hely, ami jelenleg van arra, hogy a világot ellássa ezekkel a termékekkel, viszont ugye az esőerdő pedig megmaradna. Ez egy megoldás, egy problémára, de több ilyet tárgyal, és szerintem ez nagyon jó. Az átlagember számára is tökre érthető módon mutatja be és magyarázza el ezeket a megoldásokat.
Igen, és ugye folyamatosan, amikor egy korszakot ugrik a film, mondjuk úgy kb. Évtizedenként van egy statisztikai mutató, hogy milyen arányban maradt fent élhető vadvilági környezet a bolygón, és a légszennyezés mértékét mutatja még a statisztika, és elborult számok, tehát sokkoló. Nagyon okosan játszik a film az effektekkel, ahogy futnak fel a mutatók. Aki ott nem borzott el, az...
Igen, meg ugye a népesség számát, és amikor a történet elején vagyunk, amikor Attenborough a 20-as éveiben van, akkor 2 milliárd ember, és ugye megérkezünk a mai jelenbe, ott meg több mint 7 milliárd, és ez is egy hatalmas arconcsapás, hogy konkrétan mikor ő fiatal volt, azóta 3-szor annyi ember van a Földön.
Szerintem rendkívül nagy szükség volt erre a filmre, mert ha valaki képben van a problémákkal, akkor is képes egy nagyon nagyot ütni a gyomrába, hogy ez most így sokkal valósabb, mint gondoltuk.
De ez kérdéses, hogy ez olyan sarkalja bármiféle tetre az embereket, vagy igazából megnézed, lesokkolódsz, és
szerintem
semmi se történik.
Én kimerem mondani, hogy igen, viszont én attól félek, amit szintén beszéltünk maradáson kívül, hogy valószínűleg azokat, akik igazán tudnának változtatni az ügyben, azokat nem. Tehát szerintem rengeteg magánember fogja úgy érezni magát a film után, hogy oké, akkor most nem tudom, csomagolás nélkül fogok élni, nem eszek állatokat, mert van egy nagyon durva jelenet arról, hogy milyen arányban dolgoznak fel húsüzemekben állatokat, vagy a csirketelepes jelenet. És
igen,
durva.
Meg ugye adatokat is mutat róla, hogy a bolygónak az állatállományának hány százaléka a vadállat, és hány százaléka a...
4% mindössze, szerintem mondjuk.
Igen, 4% mindössze a vadállat, és az összes többi élőlény az vagy mi vagyunk emberek, vagy az általunk kajaként tartott állatok, tehát a csirkék, tehenek, stb.
És szerintem ez van annyira sokkoló, hogy sokan azt mondják, hogy oké, akkor most így én is teszek valami apróságot, amiben hozzá tudok járulni a javuláshoz, de hogy a nagy vállalatoknak és azoknak, akik nagy üzemben dolgozzák fel az állatokat, vagy írtják az esőerdőket, fog-e valamit jelenteni, azt sajnos nem hiszem.
Hát igen, ez a probléma, hogy ugye most én itt előbb elmondtam ezt az esőerdő kiírtásos probléma megoldást, de nyilván ez nem nekünk szól. Tehát nem én leszek az, aki megmondja, hogy én többé nem vágok ki fát, hát életemben egy fát nem vágtam ki még, hanem ezek a nagy vállalatok, amik valószínűséggel nem fogják megnézni ezt a filmet, vagy nem az fog történni, hogy a hatalmas nagy CEO megtekintéskor, úristen, mostantól akkor csődbe viszem a céget, mert én nem akarom, hogy meghaljon a bolgó, nyilván nem így gondolkodnak. Mi átlag emberek meg tényleg annyit tehetünk, hogy ezeket a megoldásokat áttekintve megpróbáljuk minél jobban a saját életünkre átvezetni, például ez a nem használok műanyagot, újrahasznosított dolgokat használok, vagy nem is az, hogy vegán leszek, hanem lejjebb csökkentem azt a húsmennyiséget, amit fogyasztok, de nyilván ez is csak akkor tud rendes eredményeket hozni, hogyha mindenki a világon úgy döntene, hogy oké, akkor mostantól fele annyi húst teszek például. És hát sajnos ez nem így működik, meg nyilván nem mindenki látja ezt a filmet, tehát attól függetlenül, hogy nagyon sokan megnézték, azért koráncsem az egész világ. De azért nagy arconcsapás, tehát én is kicsit most még jobban visszafogtam magam azóta, amióta megnéztem, sokkal kevesebb húst tettem például. Hát nem tudom, hogy ez egy személy meddig marad meg így az agyában, hogy kevesebbet kéne szennyezni a környezetet, mert azért ezeknek a filmeknek mindig olyan a hatása, hogy azonnal még utána pár napig így úristen, aztán elfelejted, sajnos.
Így sajnos igazából, tehát nem is feltétlenül, hogy a hús mennyiséggel van probléma, hanem most csúnyadokat fogok mondani, az ember mennyiséggel van a probléma. És ugye mind Amerika, mind mondjuk India egyszerűen annyira túlnépesedett, hogy mi ahhoz képest egy satszper kb. 10 milliós ország, tehát mondhatnánk, hogy sok kicsi sokra megy, de ezekkel mi nem tudunk vetekedni. Tehát attól, hogy Magyarországon mondjuk beszüntetik a műanyagot, meg tesznek különböző intézkedéseket, igazából az amerikai, vagy indiai, vagy bármilyen viszonylatban eltörpül. Tehát nem tudunk egyszerűen annyit tenni, és hogyha igazából vonható párhuzam a két dokumentumfilm között, akkor igazából az, hogy a pénz az minden érdeket felül fog írni. Mindig is felülírt, és mindig is felül fog, és ez a gusztus talán az egészben, hogy tönkretesszük az élőhelyünket, egyszerűen elidegenítjük egymástól az embereket, tehát egy antiszociális, ön- és környezetromboló, két lábbal járó homo sapiens teremtettünk, ami egyszerűen így nem alkot jövőképet, hiszen nem lesz hol jövőt építeni. És persze, marskutatás, stb., ez mind szép és jó, de én soha nem értettem, hogy miért nem lehet tényleg megőrizni azt és értékelni azt, amink van, miért kell egy B opció, meg egy C opció is a helyére. Tényleg nekem ez a pénzbeli tehetetlenség a legelszomorítóbb az egészben.
Egyébként, aki szeretné megtekinteni ezt a filmet, egyrészt azt mondanám, hogy mindenkinek kötelező, mert ez egy közös ügy, ami mindenkire tartozik, és ettől értékesebb információkat nem fog találni, mert gyönyörűen összefoglal mindent,
amit érdemes. Inkább vetítenék le biológia órán, szerintem több
egyébként
értelme lenne.
Ezt nagyon élném, hogyha ez így működne. Én azt javaslom mindenkinek, aki nincs képben, Netflixen azt hiszem van egy külön kategória is, hogy a bolygónk csodái gyűjtemény, és én a bolygónk csodái sorozatot nézném meg először, ahol láthatjuk, hogy amúgy milyen szép helyen is élünk, aztán ezt a filmet, és úgy még inkább gyomrom fog ütni, hogy mekkora változásra van szükség.
Szerintem a film tanulsága az, hogy ezzel a filmmel nyilván nem fogjuk tudni megváltoztatni a gazdagoknak a gondolkodását, de azzal, hogy megnézzük ezt a filmet, utána beszélünk róla egymással, és ne adj Isten, néha az interneten megosztunk cikkeket, meg hasonló dolgokat, ami ezzel foglalkozik, rengeteg olyan ember gondolkodását is megváltoztathatjuk, akik eddig mondjuk nem hittek ebben, mert sajnos léteznek ilyenek. És ilyen apró lépésenként szerintem érhetünk el változást, csak azért ez sajnos időigényes, és nincs sok időnk hátra.
Igen, szóval mindkét dokumentumfilmet nagyon javasoljuk. Mind a kettőnek igazából nagyon fontos társadalmi hatása van, ki döntse el, hogy melyiket preferálja, de szerintem mi minden egyen azt mondjuk, hogy mind a kettőt látni kéne, de nyilván elsősorban az Attenborough féle lenne így mindennek az alapja. És akkor most picit elhatárolódva ettől a nagy okoskodástól és világmegváltásról, jöjjön egy jó kis koreai zombis film, az Alive. Fanni, ez így a te tereped, ilyenkor mindig átadjuk neked a szót, úgyhogy ragaszkodva ez a jó kis hagyományhoz most is kezdte létszik.
Ha Koreából van szó, akkor csak kérdezzetek engem. Nem, egyébként nekem ez egy pozitív meglepetés, vagy pozitív csalódás volt ez a film, mert azért nem vagyok akkor a rajongója a zombis filmeknek, akármennyire is szeretem mondjuk a koreai filmeket és sorozatokat. Viszont ez egy tök érdekes új végéről fogta meg ezt az egész zombi vírus támadás történetet, ugyanis végig egy darab srácot követünk, aki benragad a lakásában, és akkor ott próbál túlélni. Aztán ugye később kiderül, hogy vannak más túlélők is ott a szomszédságában, de nagy része a filmnek igazából az, hogy ő kicsit kezd bekattanni, meg hogy nem tudom, az ajtón be akar törni a zombi, meg hogy honnét szed kaját. Az első talán 20 perc, ez picit unalmas is lehet, mert ugye tényleg csak ennyi van, hogy otthon van, és akkor nézi a híreket, meg körülbelül két szó hangzik el az egészben, az, hogy amma, ami azt jelenti, hogy anyuka, meg az, hogy abuzsi, ami azt jelenti, hogy apa, tehát, hogy így sír a szülei után, de egyébként aztán beindul, meg igazából kezdesz is így együtt érezni vele, hogy jaj, meg belegondolsz, hogy én mit csinálnék, ha otthon ragadnék, tehát valószínűleg én éhen halnék, mert én aztán ki nem mennék a folyosóra a zombik közé, hát ha találok ott egy lakáskulcsot.
Pontosan ezért az a legéletszerűbb jelenet, amikor fogja a viszkit és leissza magát.
Igen, egyébként. Ja, meg azt is hozzá kell tenni, hogy ez a főszereplő egy gamer, és elején így úgy voltam, hogy hülye gamer. De a vége felé meg így igazából hasznos az, hogy ő egy ilyen tekes csávó, mert például van egy drónja, és akkor azzal telefonálni próbál, meg felveszi a zombikat, meg ilyenek. De igen, igazából az volt benne pont a jó, hogy nem vitték túlzásba az ilyen akció jeleneteket, mert általában egy ilyen zombis film erről szokott szólni, hogy akkor püföljük a zombikat, meg folyik a vér, meg mindenki meghal, és akkor sírunk utána. Szóval igazából nem tudom, tudnám ajánlani annak, aki akár nem is annyira nagy rajongója a zombis filmeknek, mert ez nem egy olyan klasszikusan felépített zombis film.
Nekem igazából az a baj, hogy annyi volt így az érzetem az egész film során, hogy annyira éhes lettem, és nekiálltam mindent összeenni otthon. Tehát tényleg ezt így nagyon jól átadja egyébként, hogy nincs mit enni, mert ugye pont úgy kezdődik a film, hogy ahogy Fanny is mondta, egy gamer srácról van szó, aki nyilván éjszakában nyúlóan játszottok, a felébredt szülők, illetve van egy húga, ők már nincsenek otthon, megkérik, hogy vásároljon be, de hát nyilván mit csinál helyette? Játszik, na-na. És ugye így hát nyilván ugye étel nélkül marad, ez ami über nagy szíves. De ja, az is egy jó jelenet egyébként, amikor nézi a reklámot, és van nagyon összefut a nyál a szájában, és akkor megeszi.
Instant ráment.
Igen, az egyetlen értékeltő kaját, ami így otthon megmaradt, és amúgy a túlélésének az áloga lenne. Nem tudom, nem bántam meg egyébként, hogy megnéztem, nekem úgy különösebben nem adott sokat, de nem is éreztem időpocsékolásnak. Érdekes volt igazából ennyi. Tehát, hogy ez a redukált szereplő gárdával is hogy tud működni egy ilyen világvége zombi árványfilm. Meg nem volt túl magyarázva, tehát nem mentek bele abba, hogy akkor jaj, mitől tört ki a járvány, most akkor ez mi lesz, hogy lesz.
Igen, meg ugye egy előző adásunkban beszéltünk a Train to Busanról, ami szintén egy korai zombis film, és abba például megjelenik az, hogy így, jaj, hogy nem tudom, a sötétben nem látnak, és akkor ezt ki tudjuk őket cselezni, meg mit tudom én, hogy akkor hogyan terjed, meg mennyi idő múlva leszel beteg, meg hasonlók. Itt viszont ez 0%-ban volt benne ez a bónusz belemagyarázás. Szerintem ez abból is fakadott egy picit, hogy a főszereplő kicsit butácska volt egyébként. Nem a legintelligensebb embert választották erre, de nekem ez egyáltalán nem hiányzott belőle. Szerintem itt sokkal jobb volt, hogy így meg se próbálták megismerni, meg nem is volt bennük az, hogy nem tudom, jaj, ez az anyukámnak a zombia, most akkor megöljem, hanem halljál meg, te már nem vagy ember. Kicsit, nekem ez az egyszerűsége, ez nagyon tetszett. Nem egy olyan film, amit így túl kell gondolni, hanem csak úgy nézed meg. Amúgy én az elején nagyon utáltam a főszereplőt, ahogy mondtam is, hogy kicsit buta, de a vége fele annyira megszerettem, mert olyan, nem tudom, olyan kis aranyos volt, meg olyan nagy szíve volt. Hát nem spoilerezem el a végét, de eléggé izgalmas volt, és félig úgy voltam vele, hogy ha most az fog történni, amire számítok, hogy történni fog, akkor a Tonót megölöm, hogy ezt a filmet megnézette velem. De nem az történt, úgyhogy örültem.
És Tonó is életben marad, ő meg annak örül. Egyébként így hiányoltam, mert én pont ezt szeretem az ember a zombis filmben, hogy nyilván mindig valamilyen ilyen expert ember a főszereplő, és akkor így mennek, megismeri az elnököt, meg ezt, vagy valami virológus, vagy nem tudom, és akkor így pont kiderül, hogy hogy indult,
de nem,
miért, és
mi ezt
imádom.
Ez szerintem pont ezért volt nagyon
ez nem,
jó.
Ez a film, ez nem is igényelte.
Ez egy kis embernek a szemszögébe mutatta, egy gémes rácnak, aki tényleg így hát a film elején, ahogy Fanny is mondta, abszolút életképtelen kb.
Egy tök jó tanulsága van a cuccnak, egyrészt, hogyha anyukátok azt mondja, hogy menjetek ebbe vásárolni, akkor tényleg menjetek el, mert hát a zombi járvány lesz, és majdnem éhen haltok. Kettő, ne hagyatkozzatok soha csak a vezeték nélküli fülesekre. meg a vezeték nélküli fülesekre, mert az lemerül, akkor nagyon nagy rácsesz.
És legyen nálatok otthon egy drón, mert az bármikor jó lehet.
Igen, három. Igen, akkor három tanulsága van. Ja, bocsánat, négy, mindig a nőkre kell hallgatni.
Még egyébként annyit akartam mondani, hogy ugye az eredeti címe az, hogy hashtag alive, és ezt mindannyian nagyon szittük, hogy utáljuk, amikor egy hashtag van egy filmölt. Itt viszont tök jól használta a film végén. Ugye
végre nem fogtátok rám, hogy én ezt azért mondom, mert öreg vagyok.
Nem, egyébként ezzel én is így voltam, hogy megláttam, mondom, 2020-ban hashtag címet adunk egy filmnek, azért az szerintem súlyos.
Viszont itt nagyon jól csinálta a
végén.
Ugye,
szerintem ezt elárulhatjuk, hogy a filmbe nagy szerepet tölt be a social media így a végén, mert hogy úgy mentik meg a túlélőket, hogy kirakják az internetre, hogy itt vagyok a mit tudom én Andrássy út 23-ban, és akkor oda mennek, mert hogy ott van túlélő, és igazából így a végén is így kerek a sztori, így jövünk rá, hogy miért fontos ez a hashtag, hogy a srác az elején kiposztol egy képet, hogy nem tudom, túlélő vagyok, és mentsetek meg, és a végén ez a hashtag korai jól átalakul arra, hogy már múlt időben túlélő, tehát hogy már túlélte ezt a történetet, és így igazából ad értelmet annak, hogy ott van a hashtag a cím előtt, mert én azt gondoltam, hogy ennek amúgy semmi jelentése nem lesz, csak annyi, hogy menők legyünk, és én nem tudom, trendy. Digitális korszak, de nem, így tényleg volt értelme.
Szerintem a vég az picit amerikaira van véve, de ez már lehet, hogy csak egy ilyen kis klisé, ami úgy megmaradt. És akkor ezzel véget is ért a mai adásunk. Köszönöm szépen a közreműködést mindenkinek, elsősorban Fodor Fanninak.
Én is köszönöm, sziasztok!
Másodszorban Bozó Antalnak.
Sziasztok!
Harmadrészt Szarka Rolandnak.
Sziasztok!
Én Szűcs Andrea voltam. Nem sokára jelentkezünk majd egy új műsorral is. Köszönjük szépen, és sziasztok!